énekeljük 512. dicséretünket, ennek az első versét. 512. dicséretünk így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten igéjét a 16. Zsoltárból olvasom közöttetek, annak is az első 11 versét. Dávid migtámja, tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek, nem áldozom meg véres italáldozatukat, és nem veszem nevüket ajkaimra. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Isten tegye áldottá az igének a hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy napról napra táplálod a mi lelkünket. Köszönjük neked, hogy nem csak testi eledelre, hanem lelki eledelre is szükségünk van, szükségünk lehet, és köszönjük, hogy te a lelki éhségünket is megelégíted. Áldunk azért, hogy egybegyűjtöttél bennünket, hogy itt lehetünk. Kérünk, hogy te csendesíts el minket. Urunk, olyan jó tudnunk azt, hogy te a tanítványok előtt mentél. Ahogy az ige mondja, hogy előttetek megyek Galileába. Köszönjük, Urunk, hogy te a mi életünkben, a mi napjainkban is előttünk jársz, és előttünk mész. És köszönjük neked azt, hogy te itt is, ebben az Isten tiszteletben is előttünk vagy, hiszen te vagy az, aki megszólalsz. Kérünk, hogy a te jelenléted, az hadd legyen velünk. Kérünk a te áldásaidért, a te elkészített ajándékaidért. És köszönjük neked azt is, hogy abban hihetünk, bízhatunk, hogy veled találkozhatunk itt. Kérünk, te beszélj a szívünkre, a lelkünkre, és te áld meg az ige hirdetőt, és a mi szívünket is te készítsed a te igét hallgatására és befogadására. Amen. énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Olvasom a már felolvasott 16. Zsoltárból, annak az első, a második és 11. verseiből. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van Te nálad. A Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A városban sétálva és beszélgetve emberekkel, arra a megállapításra kellett jutnom, hogy hiányzik az öröm az életünkben. Hiányzik az öröm, de sajnos még a mi keresztény életünkben is. Azonban azt is el kell mondanom mindenek előtt, hogy nem arról az örömről beszélek, hogy mindenkit mosolyogva, fülig érő szájjal szeretnék az utcán látni, hanem arról az örömről szeretnék itt és most a testvéreknek beszélni, amely átsugározza az egész embernek a lényét. Arról az örömről így, amelyet egyedül csak Krisztus adhat meg az embernek, a hívő ember öröméről. És a Biblia ezt így fogalmazza meg, ezt a hiányciket, hogy hiányzik az öröm az embernek az életében, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül, olvassuk Joel könyvében. Így az Isten azt helyezte a szívemre, hogy az örömről beszéljek itt és most közöttetek. De nézzük meg együtt, hogy mi is ez az öröm. Az öröm az, ami az embert élteti. Egyik keresztény írónk, Louis, azt mondja, és így fogalmazza meg, hogy mi az öröm, hogy az öröm teszi az életet élni érdemessé. Pascal pedig egy másik megállapítást fogalmaz meg. Ő egyenesen azt mondja, hogy az ember örömre született. Így nézzük meg ezeknek a megjegyzéseknek, ezeknek az idézeteknek a fényében, hogy mégis milyen a mi örömünk. Az öröm forrása a birtoklás. Nagyon sokan így gondolják, így vélik, és ezt is hangoztatják. Úgy gondolják, hogy ezek az emberek, hogy akkor lehetnek boldogok, hogyha mindenük megvan. Hogyha mindent, amire szükségük van, ami az ő vágyuk, a céljaik, azt mind-mind megkaphatják és elérhetik. Azonban az ilyen emberek, akik így rendezik be az életüket, a végén mégiscsak csalódottak maradnak. És miért? Azért, mert az életüket úgy rendezték be, hogy csak ideig való örömök azok, amik körülveszik őket. És ez az állapot, ami ideig való, természetesen sohasem lehet tartós. Ahogy közmondásunk is ezt mondja, említi, ami ma édes, az holnap keserű lesz. De nézzük meg akkor mégis, hogy mi ez az öröm. Sajnos mi emberek is olyan könnyen megelégszünk az ideig való dolgokkal, az ideig való örömökkel és az ideig való boldogságokkal is. Mert az örömeinknek, a boldogságainknak is elsősorban csak érzelmi és hangulati töltése van. De nem éljük-e át mi is naponta azt, hogy a világnak minden öröme mennyire mulandó, hogy milyen könnyen elmúlnak ezek, és válnak köddé. És átélhetjük azt is, hogy milyen sok hiába valósággal telnek az éveink. Hol van hát ettől az örömtől, amit ez a kép lefest, az az öröm, amiről a zsoltáros is beszél? Teljes öröm van te nálad. De ne álljunk meg itt, hanem menjünk tovább, hiszen elsősorban nem ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az abban rejlik, hogy mi az örömeinket, a boldogságainkat, azt nem valakiben, hanem mindig valamiben, egy tárgyban keressük. Így gondoljuk azt, hogy az örömeink forrása lehet a pénz, a siker, a boldogság ilyen értelemben, a kényelmes élet, a megelégedettség, egy-egy jó munka, állás, és lehetne tovább még sorolni. Aztán mindannyian tudnánk folytatni ezt a sort. A zsoltáros ezzel szemben arról beszél, hogy nem valamiben, hanem valakiben kell ezt az örömöt keresnünk. És valakiben találhatjuk meg ezt az örömöt. Ez pedig nem más, mint az Isten. Az Isten az, akinél teljes öröm van. Az Isten képes teljes örömöt adni nekem is, és neked is. És mi az, ami után vágyódik az ember? Pont ezután. Azt szeretném, hogy öröm legyen az életemben, hogy boldog legyek, erre vágyódom, de igazán, és ennek a mélységeiben, csak az Istentől kaphatom meg mindezt. Így először arról szeretnék a testvérek között beszélni, hogy ez a teljes öröm, a valódi és igazi öröm az Istennél van. Másodszor arról, hogy ez az öröm, ez kiűzi a félelmet, mert bizonyosságot és biztonságot ad az életünkbe. Harmadszor pedig arról, hogy örömünket, biztonságérzetünket növeli az, ha tudjuk, hogy az életünk az Isten kezében van. Nézzük meg tehát azt, hogy a teljes öröm az Istennél van. Beszéltünk az ideig való örömökről, beszéltünk arról, hogy hogyan próbálják meg az emberek, és talán mi magunk is keresni a boldogságot, a boldogulásunkat és örömünket. De ez az öröm, amiről szól a Szentírás, a teljes öröm, az teljesen más, és különbözik ettől. Ez az öröm olyan öröm, amit nem lehet ellopni. Ez az öröm olyan öröm, ami nem veszíti el az értékét, mindig ugyanaz marad, változhatatlan, mert az Isten maga változhatatlan. Igazi kincs az ilyen öröm, és igazi kincsé válhat az ilyen öröm mindannyiunk szívében, akik hiszünk az Istenben, és rá támaszkodunk életünk minden napján. Dávidnak az öröme és az ő hálája is éppen ebben van, hogy megismerte ezt az Istent. Megismerte azt az Istent, akiről azt mondja, hogy ő az egyetlen jó, felettébb való jóm nincsen. te vagy az egyetlen az életemben. Nem mellékes személy Dávidnál az Isten. Dávidnak az életében az Isten van a középpontban. Az ő életének az alapja, a kősziklája az Isten, akiben bízik. És ez azt jelenti, hogy Dávid az Istenben mindent megkapott. Mindent megkapott, amire vágyott, és ennél többet és jobbat már nem is akar az ő életében. Mert az egyetlen jó az életében az maga az Isten. De testvéreim, hogy állunk ezzel mi magunk? Vajon mi el tudjuk-e mondani, amit Dávid mondott? Te vagy, Uram, az egyetlen javam az életemben, feletted való jóm nincsen. Ó, hányszor nem ez jellemzi az életünket. Hányszor vagyunk mi is engedetlenek, és hányszor képtelenek vagyunk az Isten követésére. Olyan sokszor megtörténik az, hogy képtelenek vagyunk az örömeinket, a bánatainkat, a nyomorúságainkat is az Istenhez vinni. Képtelenek vagyunk előtte leborulni, és nemhogy nem mellékes személy, nemhogy nem első személy az életünkben az Isten, hanem nagyon is mellékes személyé válik. Hiszen hányszor nem neki áldozom fel az energiámnak, az időmnek, az egész részét, az első zsengéjét, hányszor csak az utolsó hely illeti meg az Istent. És hányszor még egy gondolatom sincs, ami vele kapcsolatos lenne. És ezzel én is így vagyok, és így vagyunk mindannyian. Hiszen én is megtapasztaltam számtalanszor, hogy milyen könnyen rá siklik az én életem is erre az útra. Hogy milyen könnyen mellékes személyé válik az Isten az életemben. És ez az, amiről a zsoltáros ír, hogy neki nem mellékes személy az Isten. Neki nem mellékes, hanem a középpontban van az ő életében. Be kell, hogy lássuk, hogy nagyon messze állunk ettől mindannyian. Dávidnak azonban Isten volt az osztály része. Neki az egyetlen java az az Isten. Ő az Isteni, és Isten pedig az övé. Ez jelenti az ő örömének a forrását. Olyan csodálatosan tárja elénk a zsoltár ezt a képet, amikor is az örökösök megkapják az örökségüket. Ugyanígy Dávid is megkapja az ő örökségét, ami nem másban van, hanem a Krisztusban. A Krisztus az ő öröksége. Éppen ezért mondja, hogy szép helyre esett az ő öröksége. És megláttuk azt, hogy a teljes öröm, amiről beszél itt a zsoltáros, Istennél van. De nézzük tovább, hogy ez az öröm az, ami kiűzheti a félelmet a szívünkből. És biztonságot, bizonyosságot adhat nekünk. Olyan csodálatos az, hogy van valami, ami félelmeinken is képes úrrá lenni. És ez nem más, mint az öröm, a teljes öröm. Hiszen mindannyiunknak vannak félelmei, mindannyiunknak vannak problémái, nehézségei, és mégis van kiút ebből. Van kire bízni az életünket. Ez a zsoltár is egy nagy veszély alkalmával íródott. Olvashatjuk azt a zsoltár elején, hogy Dávid miktámja. Ez a szó nehezen fordítható le, de sokan úgy gondolják és vélik, hogy olyas valamit jelentett, hogy ének, imádság. De minden esetre azt meg kell jegyeznünk, hogy minden olyan helyzetben, amikor Dávid életét nagy veszély fenyegeti, vagy esetleg halálos veszélyben van Dávid, akkor mindig ez a szó szerepel a zsoltárban. Dávid miktámja. Így például, amikor Dávid életét Saul fenyegeti, és barlangba kell menekülnie, akkor is ezt olvassuk abban a Zsoltárban is. Vagy akkor is ezt olvassuk, amikor Dávidot Saul a saját házában akarja elfogni, vagy amikor a filiszteusok ellen kell menekülnie, és azok az életére akarnak törni. Tehát itt ebben a Zsoltárban is egy nagy nyomorúság, egy nagy veszély, egy halálfélelem az, ami ezt a Zsoltárt áthatja, hiszen a Zsoltár végén a halálfélelemről is egy picit olvashatunk. És Dávid mégis tud kiáltani, és mer kiáltani, és Dávid kiált az Istenhez, az Úrhoz, tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Olyan csodálatos az, hogy a félelmei közepett így tud imádkozni. Tarts meg! Érzi azt, hogy valami nincs rendben, hogy megszakad esetleg a közössége az Istennel, hogy könnyen rossz útra siklik az élete, és ezért kiált, hogy tarts meg az életem, tarts meg engem, tarts meg ebben a helyzetben. Miért? Mert benned bízom. Mert te vagy a fontos az életembe, mert te vagy az életem alapja, kősziklája, te vagy az örömöm, a boldogságom, a mindenem, az osztályrészem. Tarts meg, Istenem! Olyan szép ez, hogy Dávid az Istennél keres oltalmat és biztonságot. És az Urat kéri, hogy oltalmazza, védje meg, és vigyázzon rá. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ez a bizalom hatja át az egész Zsoltárt, és ezért lehet bizalom Zsoltárnak nevezni ezt a Zsoltárt. A bizonytalanba néző Dávid a biztosba kapaszkodik, az Istenbe, az ő kezébe. És olyan jó az, hogy az Istenben bízik, és tudja azt, hogy az Istennel való közössége az nem szakadhat meg. Az ő élete az Isten kezében van. És az Isten nem adja át őt a halálnak, és nem engedi, hogy a sírba szálljon. Ez a biztonság érzet az, amiről szól ez a Zsoltár. És én is hasonlóan jártam, még mielőtt megismertem volna az Urat, hiszen az én életemben is mindig a félelem és az aggódás volt jelen. És olyan csodálatosan kimunkálta bennem az Isten azt, hogy megszólított, hogy ha az Isten velem, akkor ki lehet ellenem. És már nem akartam más elvárásoknak megfelelni, és nem féltem már másoktól, mert tudtam azt, hogy az Isten kezében van az életem, hogy benne bízhatok, és akkor nem kell senkitől és semmitől félnem. És Dávid nem csak fizikailag, hanem lelkileg is biztonságban lehetett az Istennél, az Isten kezében. És Dávid nem rendül meg, mert az Úrra néz szüntelenül. Az ige is olyan csodálatosan írja, az Úrra néztem szüntelenül, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Mennyire sokat jelentenek ezek a szavak, és mennyire őszintén kifejezik a mi hívő embereknek a gondolatait, imádságát is, és Istenhez kiáltásunkat is. Kislányomat szemlélve, rá kellett nekem is jönnöm arra, hogy milyen sokat jelent egy segítő kéz akkor, amikor járni tanult, és bizonytalan volt még a járása. De nem csak akkor volt szüksége erre a kézre, erre a biztos kézre, hanem most is szüksége van rá, hiszen most is figyelemmel és szemmel kell kísérni az ő életét, mert olyan könnyen veszély és baj leselkedhet rá. De nem csak a gyermekek vannak ezzel így, hanem mi magunk is. Mi is sokszor elesünk, mi is sokszor botladozunk, és nekünk is szükségünk van egy kézre, amely felemel ilyenkor bennünket, amely nem engedi, hogy megbotoljunk. Ez pedig nem más, mint az Istennek a keze. De gyakran, sajnos észre sem vesszük azt, hogy ő ott van mellettünk, sőt nem is gondolunk rá. Ó Jézus, árva csendben az ajtó előtt állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. A miénk a kezdő lépés ilyen szempontból, nekünk kell kinyitnunk az ajtónkat, a szívünk ajtaját az Isten felé. Nekem kell alkalmat teremtenem arra, hogy el tudjak csendesedni, hogy megszólalhasson ő az igéje által. De nem benne van éppen ezért a hiba, hanem mindig bennünk van a hiba. A mi hűtlenségünkben és a mi hitünkben. De nem csak ez szokott előfordulni velünk, hanem az is, hogy talán olyan sokszor mi magunk akarjuk orvosolni a problémáinkban, a nehézségeket, a problémákat, és nem akarjuk az életünket az Isten kezébe tenni. Vagy mégis kiáltunk hozzá, mégis a kezébe tesszük le, és elmondjuk neki a panaszainkat, a nehézségeket, a gyötrelmeket, szenvedéseket, talán a gyászunkat, vagy szerettünk elvesztését. De olyan sokszor csak akkor tesszük ezt, amikor nehézség ér bennünket. Ó, hányszor, de hányszor csak akkor. Megnéztük azt, hogy az örömünket, az öröm, az hogyan űzheti ki a félelmet a mi szívünkből. Most nézzük meg azt, hogy ezt az örömünket, biztonságérzetünket növelheti azt, hogyha tudjuk, hogy az életünk az Isten kezében van. Olyan csodálatos megtapasztalni azt, hogy az életemet, az életünket nem a vaksors, nem a véletlen irányítja, hanem az Isten. Hogy nincsen semmi dolog az életünkben, az életemben, ami az ő tudta nélkül, akarata nélkül történne. És bármi rossz nehézség ér is bennünket, azt is tudhatjuk, hogy az Isten képes arra, hogy azt is a javamra használhassa fel, és azáltal is növekedhessek a benne való ismeretben, bölcsességben és szeretetben. És olyan csodálatos azt is látnunk, hogy ez az Isten az, aki a legjobban ismer bennünket. Ő az, aki sokkal jobban ismer, mint ahogy a szeretteink, a közelállóink, hiszen ismeri a nevünket, néven szólít bennünket, a szívünkre beszél, tudja azt, hogy minek tudunk örülni, mi okozza a boldogságot, az örömöt számunkra az életünkben, és tudja azt is, hogy hogyan szólhat hozzánk, amikor valami szomorúság, bánat vagy nehézség ér bennünket. Ó, hányszor érezzük talán mi is a családunkban, hogy egy-egy szó, ami a nehézségben elhangzik, amit a mellettünk álló mond, az mennyire nem odavaló. Mennyire sokszor érezzük azt, hogy nem ismer engem, még az sem, aki a legközelebb áll hozzám. De nem így az Isten. Mert az Isten tudja a hibáinkat is, és annak ellenére szeret bennünket. Annak ellenére az örömöt akarja, a teljes örömöt, a boldogságot elhozni az életünkbe, ami ő maga. És ő magát akarja mindannyiunknak megmutatni és megismertetni. De nézzük meg ennek a mélyebb jelentőségét. Mégis mit jelent ez, testvéreim? Azt jelenti, hogy nem kell félnem a haláltól, nem kell félnem a halálom órájától, mert tudhatom, hogy az életem az Istennek a kezében van. Annak az Istennek a kezében, aki legyőzte már ezt a halált. Előttem ment, ahogy a tanítványok előtt is ment, akár Galileába. Én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen, hangzik Dávid hitvallása. De végezetül nézzük meg azt is, hogy ennek az igének Milyen gyönyörű, új szövetségi párhuzama van. Szinte mondhatjuk azt, hogy ez a Zsoltár már-már új szövetségivé vált azáltal, hogy Péter pünkösdi prédikációjában ezzel az igével tesz bizonyságot arról, hogy Jézus feltámadott, Jézus él, és Jézus legyőzte a halált, és elhozta számunkra is az örök élet ajándékát és lehetőségét, ha hiszünk benne. Micsoda öröm, micsoda boldogság, ami ebből fakad. Róla írja Dávid a Zsoltáros, hogy nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Jézusról van szó. Arról a Jézusról, aki elvette a halálnak a félelmét, és elveszi a halálfélelmünket ma is, mert ő él és uralkodik a halál fölött is. Áldott legyen ezért az ő neve, és áldott legyen a neve azért is, mert megismertette Dáviddal magát, aki az utat jelenti a mennyországba, hiszen ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Bárcsak a mi hitünk is lenne annyira erős, mint amennyire Dávidé. Hiszen Dávid ószövetségi emberként, még Jézus nem ismerve, mennyire vakon tudott hinni abban, hogy az Isten megszabadítja őt a halálból, és az Isten országába juthat. Áldott legyen ezért az Istennek a neve, és adja az Úr, hogy hadd tapasztalhassuk mi is a teljes örömöt, az igazi örömöt meg őnála, mely kiűzi a félelmeinket, mely biztonságot és örömöt ad, és bizonyosságot. És hadd tapasztalhassuk meg azt is, hogy nem kell így félnünk a halálfélelemtől, sőt, az örömünket, biztonságérzetünket növeli az, és erősíti, hogyha tudjuk, hogy az Isten kezében vagyunk. Egy énekünk nagyon szépen fogalmazza meg ennek a Zsoltárnak a mondani valóját. Öröm van nálad, még ha búbánat ér is minket, Jézusunk. Benned és véled, milyenk az élet, nagy megváltónk, Krisztusunk. Te széllyel téped a köteléket, ki benned bízik, sziklára épít, halleluja. Örökké kegyelmet leltünk, átölel lelkünk, átfogunk hittel, és nem szakít el semmi te tőled, halleluja. Amen. Édesatyánk, nem győzünk neked hálát adni a te ajándékaidért és a te jóvoltodért. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak mellékes személy lehetsz az életünkben, hanem Dávid példáját látva, te lehetsz az életünknek az alapja, a kősziklája. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk azt, hogy ami az életünkben történik, öröm, bánat, nyomorúság, nehézség vagy szenvedés, nem véletlen vannak ezek, hanem minden a te tudtod, a te akaratod által. Urunk, bocsásd meg nekünk azt, hogy olyan sokszor mi magunk akarjuk orvosolni a problémáinkat. Bocsásd meg azt, hogy olyan sokszor csak akkor kiáltunk, és akkor merünk hozzád fordulni, amikor már ott van a nehézség és a baj. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk. És kérünk azért, hogy hadd tapasztalhassuk meg az életünkben, hogy milyen csodálatos te hozzád kiáltani, és bízni és hinni abban, hogyha szüntelenül rád nézünk, akkor nem inoghatunk meg, és nem engedett, hogy elessünk. Urunk, látjuk és tapasztaljuk, hogy mennyire könnyen botlunk meg mi is az életnek az útján, hogy mennyire könnyen leszünk engedetlen gyermekeid. Mégis add, hogy hadd tapasztalhassuk meg azt, hogy te nem ezt akarod, hanem azt szeretnéd, hogy te legyél az egyetlen jó az életünkben, hogy fölötted való jó ne legyen semmi más, hogy te legyél az örökségünk, az osztályrészünk. Urunk, köszönjük ezt neked, és áldott legyen ezért a neved. És Urunk, hálát adunk neked azért is, hogy te elveszed a félelmeinket, az aggodalmainkat, sőt a halál félelmeinket is. És köszönjük, hogy mindezt a te kezedbe tehetjük le. Olyan csodálatos megtapasztalni azt, hogy te vagy a legjobb orvosság és gyógyír a sebeinkre. Urunk, köszönjük neked, hogy te nem ideig való örömöket és boldogságokat akarsz adni az életünkbe, melyek elmúlnak és szerte foszlanak, hanem áldunk azért, hogy te örökké tartó boldogsággal, teljes boldogsággal és örömmel akarsz megajándékozni bennünket. Köszönjük ezt neked, és köszönjük neked Jézus Krisztust, hogy ő érte Urunknak nevezhetünk, édes atyánknak nevezhetünk. Köszönjük az ő áldozatát, hogy meghalt a Golgotán. Miattunk, értünk és helyettünk. Köszönjük azt, hogy eltörölte az ellenünk írt adós levelet. És köszönjük azt, hogy benne híve, benne bízva életünk lehet. Urunk, nem győzünk hálát adni neked, és áldani, magasztalni téged ezért. Tied legyen, Uram, minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Amen. Ráfelelő énekül énekeljük a 16. Zsoltárunknak az első, az 5. és 6. verseit. 16. Zsoltárunk így kezdődik: Tarts meg engem, ó én Istenem, mert reménységem vetem csak te benned.
Thank you.
ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
A hirdetések előtt nagyon nagy szeretettel köszöntjük Korompainé Szenci Gabriel a testvérünket, aki mai napon elvállalta mindkét Isten tisztelet megtartását. Ő egyébként családjával együtt gyülekezetünk oszlopos tagja, valamint 6 éves teológus, és a gyakorlati évét a Solétrom utcai gyülekezetben tölti. Köszönjük a szolgálatát! Végezetül záróénekként énekeljük a 254. dicséretünk 1., 3., 5. versét, utána énekeljük el himnuszt és fogadjuk az áldást.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen. Isten velünk a viszontlátásra.